Azt hiszem, hogy talán a 2000-es években készítettem először interjút arról, hogy veszélyben van a homokhátság, elsivatagosodik, azóta eltelt 25 év, és nem nagyon történt semmi. Most talán elkezdődött valami az országban, de a szakemberek azok továbbra is azt mondják, hogy ez csak maximum tűzoltás, tehát sokkal nagyobb itt a gond, és bár vizes országnak mondanak bennünket, lassan ezt a jelzőt elfelejthetjük. Hát hogyan jutottunk el idáig, hogy végzetesen fenyegeti Magyarországot az, hogy elfogynak a vízkészleteink, és hát az Alföldet például a teljes kiszáradás fenyegeti. Hol történt hiba? Sokan azt mondják, hogy a folyószabályozás, de van, aki azt mondja, hogy a folyószabályozás akkor, amikor ezt megtették, akkor ez jó lépés volt, de hát azóta ezt már fölül kellett volna bírálni.
A folyószabályozás kevésbé az emberi életmentés miatt következett be, annak mondjuk úgy, hogy társadalmi-gazdasági okai vagy indukciói voltak, hiszen területeket termővé kellett tenni, az infrastruktúrát, a közlekedést lehetővé kellett tenni, vagy ezeknek a működését. Tehát én azt gondolom, hogy akkor az árvizek kvázi megregulázásának inkább ezek voltak a fő mozgató rudói. Aztán persze, amikor a töltések megépültek, és ha valahol töltésszakadás volt, abból nagyon intenzív árvizek vagy árvízi helyzetek alakulhattak ki, amely ugye több település veszélyeztetett, és valóban ember áldozatokat is követelt. Hát ugye ez már több mint 150 évvel ezelőtti történet. Nagyon sok oka van annak, hogy ma ilyen helyzetben vagyunk, és valóban a vízháztartása borult fel a Kárpát-medencének. Köze van ennek természetesen a folyószabályzáshoz, a vízrendezési tevékenységekhez, de a klímaváltozásnak is nagyon jelentős hatása van ebben. Tehát amit mi megszoktunk, és amilyen viszonyok között éltünk, rá kell jönnünk, hogy egy olyan spirálba, egy olyan trendbe vagyunk benne, ahol az átlaghőmérséklet emelkedik, a csapadékeloszlás megváltozott, és ez pedig egy folyamatos leülést eredményez, amely valóban a Duna-Tisza közi homokhátságon mutatta a legerősebb jeleket. Ez már egyébként a 80-as évek eleje óta, sőt, a természetvédelem már a 70-es években felhívta a figyelmet, hogy vízkészlet gondok vannak, amely az élővilágot veszélyezteti. De alapvetően az emberi tevékenység azért jelentősen közrejátszott ebben. Ezt mondhatnánk a homokhátságnak, például az erdősítésnek is, hiszen a fák gyökérzete néről hozza föl a vizet, és intenzíven párologtat. De a 30-as években bekövetkezett nagy csatornaépítési kampánynak is köze van ahhoz, hogy a homokhátság az ilyen helyzetbe került, és hát látjuk a vízmérleget, amikor kiszámítjuk a Duna-Tisza közi térségre a leüdülési folyamatokat, akkor bizony, hogy csak egy konkrét számot mondjak, évente 252 millió köbméter víz távozik a Tisza irányába. Főleg a Tisza az, amely egyébként a felszín alatti vízkészleteit jelentősen megapasztja a homokhátságnak. Ennek pedig például oka az, hogy a Tisza medre mélyebben van, ez is folyószabályozásból következik részben, hiszen nagyobb lett az esése, a Tiszának nagyobb a mederóziója, de a felvízi országok tározása miatt nagyobb a hordalék visszatartás, ez pedig tovább fokozza a medernek a mélyülését, vagy a mederóziós folyamatokat, és hát a tartós kisvizek, ami pedig amiatt van, hogy a felvízi országok felől sem érkezik jelentősebb vízmennyiség, ezt nevezzük hidrológiai aszálynak. Tudható ez annak, hogy kevesebb a hótakaró, illetve maguk is tározzák a vizet, pont a felmelegedésnek köszönhetően, és ezek a kis vízállások egy meder süllyedéssel karöltve bizony a felszín alatti vizeket erősen depresszálják, tehát hogy leszívják.
Tehát magyarán akkor a vízmegtartó képességet kellene javítani, de hogyan? Mert hogy az elmúlt 5-6 évben, amióta látjuk ezt, hogy változik az éghajlat, egyre nagyobb az asszály, egyre gyakoribb, egyre kevesebb a csapadék, nem hogy nyáron, tehát ősszel is és télen is kevés a csapadék, és mégsem történt a hathatós beavatkozás arra, hogy megtartsuk a vizet.
Egy nagyon tehetetlen rendszerről beszélünk. Tehát az, amit az 1800-as évek közepétől a vízrendszereinkben elődeink elkövettek, megcsináltak, mert nyilván akkor a társadalmi igények ebbe az irányba mutattak, ugye annak a következményeivel kell most szembesülnünk. Ez egy defenzív, védekező rendszer. Tehát alapvetően a víztárok megelőzése, elhárítása volt a cél. Tehát megépültek a töltések, és hát a mentett oldalon lehullott csapadék, az ott kialakult víztöbletek továbbra is akadályozták a mezőgazdasági termelést. Hát ezért, hogy elkezdődtek a belvíz csatornáknak a megépítései, a befogadók kialakítása, szivattyú telepek épültek, hogy ezeket a télvégi koratavaszi, akkor káros víztöbletnek gondolt vélt vízmennyiségeket ugye a fő vízfolyásokba átemeljük. Na most ugye nyilván ez a rendszer, amely egy öblözeti mélypontra gyülekezteti a vizeket, ez alapvetően nem alkalmas így önmagában a vizek visszatartására. Tehát nagyon sok műtárgyat kellene beleépíteni ezekbe a vízfolyásokba, a mesterséges csatornákba, hogy az összegyülekező vizeket ezek vissza tudják tartani. Na de hát kell egy komoly szemléletváltás is az agrárium részéről, hiszen amikor joggal vagy jog nélkül ugye azt mondja a lakosság, hogy hát miért szabadulunk meg a víztöbletektől, ott kell hagyni a területen. Ez teljesen érthető álláspont, de ugye ezek a területek mezőgazdasági művelők tulajdonában vannak, tehát ahhoz, hogy a belvizek kimaradhassanak a területen, beszivárogjanak, elpároljanak, ez a földtulajdonosoknak a hozzájárulása is szükséges. Tehát nem elegendő azt kijelentenünk, hogy emeljük meg a tűrési időt, hiszen ez egyébként most már 30 nap, tehát 30 napig köteles a gazda eltűrni a vízborítást, és mondjuk a víz ennyire kell, hogy gondoskodjon, hogy a területén víztelenítető legyen, hanem a tulajdonosnak is szemléletet kell változtatnia. Tehát a mélyfekvésű területek, amelyek alkalmasak arra, hogy vizet hosszabb távon tárolni legyenek képesek, és amelyek egyébként mesterségesen is megpótolhatók vízzel, olyankor, amikor mondjuk a Tiszán egy közepes árhullám levonul, és a víz kibuktatható vagy átvezethető a mentett oldalra. Itt, ha nagy felületeket akarunk víz alatt tartani, hogy például a felszínalatti vizeket pótoljuk, és valahogy ezt a vízháztartási változékonyságot vagy anomáliát próbáljuk helyre tenni, itt ehhez kevés maga az állam, vagy kevés a vízügyi államigazgatás, tehát a vízigazgatóságoknak a szerepe. Azért arról is beszélni kell, hogy az igazi víztömeg, az igazi vízkészletek azok a Dunában, Tiszában, Drávában vannak. A vízkészleteknek a nagy része a Duna völgyében van, 75%-a és 25%-a Tisza völgyében, viszont az igények azok pont fordítva vannak, tehát 75% igény mutatkozik a Tisza völgyében, hiszen itt vannak a nagyobb öntözőrendszereink, itt vannak a mezőgazdasági területek, de hát ellentétes maga a vízkészlet és az igény. Ahhoz, hogy a Tiszából, ahol vízkészleteink vannak, vizet legyünk képesek a mentett oldalra kivezetni, ahhoz viszont emelt vízterek kellenének, hogy ezt gravitációsan megtehessük. Persze szivattyúsan is lehet a Tiszából vizet kivenni, elképzelni is nehéz egyébként, hogy ilyen mennyiségekkel mekkora karbonlábnyom vannak, ahol folyamatosan szivattyúzunk a vizet, de az is igaz, hogy olyan kicsi vízkészletek vannak most már a Tiszában, téli asztályról beszélünk, viszont az idei január-február kell megnézni, hogy micsoda csapadék hiány volt, hogy még olyan időszakokban sincs elegendő vízkészlet a Tiszának, főképp a kisköre alatti szakaszon, hogy abból érdemi vízkivételt lehessen tenni, ahhoz, hogy az ökológiai vízigény még biztosítható legyen a Tiszában. Vagyis hát olyan víztömegeket kellene, olyan statikus víztömegeket kellene létrehozni a Tisza medrében, amivel biztonsággal, gravitációsan víz vezethető ki a mentett oldalra, nagyobb területeken sekélyárasztást lehetne végezni, a csatornák föltölthetőnek lennének víze, hiszen Magyarországon a belvíz csatorna, öntöző csatorna, kettős működtetési csatorna, kis vízfolyásokat összeszámítom, ez bőven 40 ezer kilométer fölött van, ami azt jelenti, hogy ez egy komoly tározási kapacitást jelent. De ez sajnos túlzasztás nélkül, ez nagyon-nagyon nehezen fog menni. Tehát mindennek az alfája és az omegája az, hogy a társadalommal elfogadtatható-e az, hogy a Tiszának a vízszintjét emeljük. Ennek nagyon sok ökológiai vetülete van, és ezt nagyon komolyan meg kell vizsgálni, ennek a hatásait. Az bizonyos, hogy bizonyos áramlás kedvelő fajok vagy éppességgel a tiszavirágzásra lehetnek káros hatásai. A mentett oldalon persze valószínűleg egy jóval nagyobb biodiverzitás növekedés állna elő, de az, hogy a Tisza az ilyen állapotban maradjon, és tájképileg természetközi állapotban maradjon, mindenféleképpen olyan megoldásokat kell keresni, ami nem feltétlenül a Tisza medrének a keresztirányi teljes elzárását jelenti egy nagy vasbeton műtárgyal, hanem valamilyen alternatív megoldásban kellene gondolkodni, hogy több lépcsőben tudjuk a Tisza vízszintjét úgy emelni, ez igaz a felső-közép-alsó szakaszra is, hogy abból egy közepes árhullámnál vizet tudjunk kivezetni. Erre jól láthatóan van társadalmi igény, ennek a vizsgálata egyébként folyamatban van, erősen zajlik. Az, hogy miért nem történt eddig ilyen, én azt gondolom, hogy kedves hallgatók is tudják, hogy a Vős Nagymarosi fiaskó követően a visszajásainknak a puzzasztása, ennek a kiejtése is szitokszónak számított, tehát ettől nagyon óckorik mindenki. Viszont most eljutottunk egy olyan leürülési állapotban, ami ugye a talajvízszintek tendenciózus, és már mondhatom, hogy drasztikus esésén keresztül látszik, illetve hát a hosszú hónapokig tartó csapadékhiány, vagy olyan csapadékdeficit, aminek az előfordulási gyakorisága most már nagyon megnőtt, tehát a visszatérési idő lecsökkent, tehát nem arról van szó, hogy 10-20 évente kell számítanunk egy nagy aszályra, hanem egymás követő években, vagy egymás követő 2-3 év után, egy-két csapadékos év után újra ilyen jelentős és szélsőséges aszályhelyzetek jöhetnek. Szóval a válasz a kérdésére az, hogy a vízkészleteink a nagy vízfolyásainkban vannak. Mindenki tudja ezt, de ezeknek a visszatartása, kibuktatása, mentett oldali vezetése, ez nem egy egyszerű dolog. És hát ott vannak a felvízi országok, akik hasonló problémákkal küzdenek. Mi itt ugye a Kárpát-medencében befogadók vagyunk ugye a felvízi országoknak, és azzal gazdálkodunk, ami hozzánk jön. És mivel a felmelegedés ugyanúgy érinti őket is, ők is fokozzák a vízvisszatartást és a tározást. Hát a Törösök völgyében nagyon nagy vízkészlet veszteseink vannak, de a Tiszán is. A Marosról nem is beszélve, tehát olyan kis mennyiségek lépnek át a határon, amely hát bizony ezeknek a vízfolyásoknak a hasznosíthatóságát nagyon-nagyon megkorlátozzák.
Sokan azt mondják, hogy vissza kellene állítani egyébként a foggazdálkodást, meg hát ugye ott vannak a holtmedrek, meg a holtágak, amelyeknek megvolt egykor a funkciója, ez sincsen teljesen kihasználva, és a hullámterek. Tehát ha ma Magyarországon szétnézünk, akkor nagyon sok helyen a hullámtereket beépítik, ami abszolút nem jó. Értem én, hogy pénz meg érdek, csak a hullámtereket azokat kezelni kellene és fenntartani. Na most, ha az be van építve, akkor nem tudjuk fenntartani, meg kezelni sem.
Nagyon helyes meglátás. Tehát a hullámtereknek az árvízi levezető képességét azt fönt kell tartani. Persze az aszály van most fókuszban, de hát azért láttuk a tavaly szeptemberi Dunai árvizet, hogy az árvíz azért gyakran megmutogathatja a foga fehérjét, és egyre nagyobb vízállások alakulnak ki, amely nem feltétlen a vízhozam növekedésnek köszönhető, hanem annak, hogy a medveknek a levezető képessége lecsökkent. Ez pedig annak a következménye, hogy egyre rövidebb ideig kerülnek víz alá a hullámterek. Az előbb említettem a medvési érdési folyamatoknak is köszönhető, igen, hogy egy közepes víz már ki sem lép a hullámtérre, szárazon van, itt ugye beindulnak az invazív fajok, mint a gyalogakác, keménylombú erdők jelennek meg, ami nagyon szép és nagyon látványos. Egy árvíz idején ez növeli a mederjedességet, visszafogja a vizet, és ez egyre növekvő vízállásokhoz vezet. Vagyis itt tulajdonképpen a hullámterek kezelése az egyben szolgálná egyébként az árvízi biztonságunk kérdését, másrészt pedig az aszálykezelést, hiszen ha az emelt vízterekkel tartósan víz alatt tudjuk tartani a hullámtereinket, akkor az tulajdonképpen az önmagában is kezeli a hullámtérnek a vegetációját, és az a puhalombú ligetes állományok alakulnak ki, ami egyébként kedvező biodiverzitás szempontjából is. És hát persze örülünk annak, hogyha hullámterekkel mondjuk legeltetés folyik, vagy mezőgazdasági tevékenység, mert ezek is olyan állapotban tartják a hullámtereket, amely az árvízi levezető képességet biztosítják. A holtágak, holtmedrek vízellátása is egyre nehezebb. És ez is a meder siedéssel hozható összefüggésbe, hiszen minél lentebb van a középvízi meder, annál kevésbé tud a víz a holtágak vagy holtmedrek irányába kijutni. Ott, ahol ez nagyon szükséges, természetesen a vízügy, szivattyúkat telepítés, ezt a természetvédelem kéri is, de hát az sem teljesen normális dolog, hogy vízzel, szivattyúkkal, ott pöfögtetve folyamatosan tápláljunk holtágokat, holtmedreket. A foggazdálkodás, ezt ugye többen fölhozzák alternatívaként, és hát visszamenve ugye arra az időszakra, amikor valóban foggazdálkodás volt az országban, ugye akkor azért teljesen más terület használott.
Ez így van.
Tehát ez szűkét gyepeket árasztottak el a foggazdálkodás, olyan, hogy kövér gyepű legelők legyenek, egy-egy zöld ár után, hát egész nyáron lehetett legeltetni. De hát pontosan ugye ez változott meg, hogy intenzifikálódott a mezőgazdaság, takarmánynövénytermesztés, gabonanövénytermesztés, zárt állattartási tevékenységet létre, tehát pont ez az igény szűnt meg. A fogazdálkodásnak alapfeltétele lenne, persze lehet tervezetten kivezetni vizet, és beépíthető műtárgy a töltésbe, és akkor azt mondjuk, hogy a mély fekvési területeket elöntjük, és amíg a geodéziai magasságkülönbség lehetővé teszi, akkor az eláraszt területeket, majd pedig, amikor levonult az ár a nagyobb vízfolyásba, akkor ez tervezetten vissza is ereszthető. Ugye sokan mondják, hogy itt a bordalékkal olyan mikromezó elemek jönnek, nyomelemek, amelyek szükségesek egyébként is a mezőgazdasági termés számára. Ez mind igaz, hiszen ezt tudjuk, hogy a bordalékban, ugye a hegyvidékekről lemosódó ásványanyagokhoz szükség növénytermesztő számára, és az a gond, hogy sok minden más is van most már a vizekben, csak gondoljunk a mikroműanyagokra, hormonokra, gyógyszermaradványokra, tehát azért ezzel nagyon óvatosan célszerű bánni, hogy mit árazgatunk el, hiszen a hullámtereknél sok minden demosódik, szennyvíztisztító telepek, szennyvizei azért előbb-utóbb ide kerülnek, főleg amióta a centralizált szennyvíztisztítás fejlesztése az megvalósult Magyarországon és egyébként felvidéki országokban is. És megint ott a nagy kérdés, hogy kinek a területét árasszuk el. Tehát egy foggazdálkodás ugye arról szól, hogy egy lepelszerű vízmozgással elárasztunk nagyobb területeket, valahol mélyen, valahol csak egy deciméteres vízborítás keletkezik, de ezek a területek magántulajdonban vannak, ráadásul nagyon divers tulajdonosi körrel állunk szembe, tehát nem ugyanúgy a termőszövetkezetek idején, hogy több ezer hektár egy tulajdonosi körben, vagy egy irányítás alá tartozott. Úgyhogy persze ezek nagyon szép gondolatok, itt persze az állam beavatkozhat, akár ki is sajátíthat területeket, de azt gondolom, hogy ez a jelenlegi mezőgazdasági struktúrát, vagy tulajdonosi kört, ez rendkívül sértené, hiszen emberek ebből élnek, hogy gazdálkodást folytatnak. Márpedig ugye ezeknek az elárasztása az föltételező művelési állat kell váltani, vagy éppenséggel olyan tűrés kell neki elszenvedni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen azon nem tud gazdálkodni, csak tűri a vízborítást. De én azt gondolom, hogy a jövő az ebbe az irányba mutat, ezt a gazdálkodók is látják, hogy igenis segíti a regionális mezőgazdasági tevékenységet, hogyha foltszerűen mondjuk úgy, hogy mozaikszerűen területeket elárasztunk, hiszen az a környező mezőgazdasági területeknek javítja a mikroklímáját, emeli a talajvízszintet, és a többi. Tehát ezek nagy segítség lehetnek. Ebbe az irányba kell mozdulnunk, hiszen az öntözés nem fogja megoldani Magyarországnak az aszály helyzetét, hiszen ha fölmennénk 3%-os területi arányra, még az is eltörtül ugye, a teljes mezőgazdasági területhez képest.
Ugye ez szolgálja a Vizet a tájba program, aminek nagyon örültek például a természetvédelmi szakemberek, csak azt mondták, hogy hamarabb kellett volna elkezdeni, és nem jó, hogy most befejeződik.
Igen, ehhez mindig nagy a szájok kellene, de ez a történelemben mindig így működött, hogyha visszamennénk 1863 vagy 1900-as évekre, vagy 1934-35, vagy 1950-51, amikor irtózatosan nagy a szájok voltak Magyarországon, akkor mindig ugye belendült a politika, és jobban odafigyelt a vízgazdálkodásra. Most annyi a változás, hogy itt már trendszerű ugye az aszálynak az előfordulása, tehát nem feltételezhető az, hogy most volt egy 22-es aszályunk, meg az idei év sem volt túl fényes, de a tavaly sem, és akkor majd biztosan jön most 10 év csapadékos periódus, erre most már nem bazírozhatunk, erre a történelemben azért sokat bazíroztak, mert ha jött a csapadékos az év, akkor mindenki leállt mindennel. Ugye ezt nem lenne szabad elérnünk, hogyha mondjuk most jövőre lesz egy 800 mm-es területi átlag Magyarországon, akkor hogy megakadjanak ezek a folyamatok. Ugye a természetvédelem akarja is a vizet, meg nem is, hiszen hogyha neki van egy olyan rét, ahol szöcskék vannak, vagy valamilyen hátyászányú rovarok, és azoknak a vízelárasztás nem kedvez, akkor nem biztos, hogy támogatja annak a területnek az elöntését. Holott mondjuk mélyfekvésű pont alkalmas lenne, pont gyepművelési ágban van. Tehát van, amikor szereti, van, amikor nem szereti a természetvédelem. Ott van a belvíz csatornák esete, mindig azt mondjuk, miért nem töltjük fel a belvíz csatornát, miért nem vezetjük oda a vizet. Hát mert a belvíz csatorna mondjuk Natura 2000-es, és annak a kotrását pont a természetvédelem akadályozza, és ők is érthetők ebből a szempontból, hiszen annyira visszaszorult a vízes élőhely nagysága, hogy tulajdonképpen a szerencsétlen élővilág az már csak a belvíz csatornába találja meg az életterét. Tehát jogosan mondja azt, hogy vagy ne kotorja, vagy csak a felét, vagy csak a háromnegyed részét kotorhatja ki. Tehát itt mindenféleképpen kell egy komoly egyesség a természetvédelemmel, a közös cél érdekében, hogy a vízszétosztó hálózatok, amelyek most még vízzel vezető hálózatok, ezek tározásra és vízszétosztásra azért legtöbbször hasznosíthatók, ezeknek a kapacitás bővítését ez fogadja el, ezek a medrek, ezek legyenek rendbe tartva, akár szelvénybővítések is legyenek, hogy minél több víz tárolható és vezethető legyen benne, cserében a nedves vagy hízes élő helyeknek a nagyságát kell jelentősen növelni Magyarországon, ami egy kompenzációt jelent, akkor nem a Belvis csatornában lesznek a puhatestőeknek az élettere, hanem ezeken a vízes élő helyeket. Tehát legalább 10, de inkább 20%-kal is növelni kellene a vízes élő helyeket Magyarországon. Ez sokat javít a mikroklímán, javíthat a csapadékképződési feltételeken, hogy a konvektív csapadékképződésén keresztül gyarapítja a felszínalatú vízkészleteinket. Tehát jó eséllyel ebbe az irányba kell, hogy mozduljanak ezek a folyamatok, de megint arról van szó, hogy ez terület kell, ez pedig az agráriummal való megegyezés jelenti. De a természetvédelemmel ott kell paktumot kötni, hogy kompenzációs területek, hát ahol építeni kell egy műtárgyat is, van valamilyen jelölő faj, akkor ne akadályozzuk meg, hogy ott megépüljön, hogyha ezzel sikerül több százezer köbmétert mondjuk egy adott csatornarendszerben visszatartanunk, ha ezzel sikerül vizet a mentett oldalra kibuktatnunk, ha sikerül a csatornából kilegeltetni a vizet a környező mészekvési területekre, hát ezzel jóval nagyobb értéket teremtünk, jóval nagyobb mértékben növeljük a biodiverzitást. Míg, ahol megépül mondjuk ez a vasbeton műtárgy, ott lehet, hogy azon a ponton megszűnik egy élőhely, de ezért cserébe ezerszer vagy tízezerszer nagyobb értéket kapunk az ökoszisztéma szolgáltatás területén. Jelenleg úgy működik a dolog, ha egy élőhely egy adott helyen megszűnik, akkor ezt elviszik a legfelsőbb bíróságig is, mondjuk nem engednek egy adott beruházást. Ez persze szélsőséges eset, de az aszályt kezelni akarjuk Magyarországon is, ezt a szárazodást, inkább így mondom, ezt a fajta szárazodást, amiben benne vagyunk, itt a természetvédelemnek, az agrárágazatnak és természetesen a vízügynek egy nagyon komoly együttműködésre, összefogásra, megegyezésre van szüksége. És visszatérve, persze ahhoz is, hogy a nagyobb vízfolyásainkban a vízteret képesek legyünk emelni, mert ez mindennek az alfája és mindennek az omegája.
Beszéltünk a homokhátságról, viszont nem beszéltünk a Balatonról és a Velencei tóról, mert hogy ott is súlyos problémák vannak. Egyébként a klímával foglalkozó szakemberek mondták, hogy nem csak a száj van, légköri a száj van. De most a Balatonnál és a Velencei tónál van probléma bőven. Egyrészt kevés is a víz, másrészt egyre inkább melegszik a víz.
A légköri asszály ez egy nagy probléma, főleg a mezőgazdaság számára, mert például a kukorica csak akkor köt, tehát akkor képződik szem, hogyha van pára a levegőbe. Tehát hiába van a gyökérzónában például víz, de hogyha nagy a légköri asszály, akkor gyakorlatilag nem lesz csőtermés. Tehát ilyenkor valahogy párásítva biztosítani kell, még akkor is, ha nagy a párolgási veszteség, de ebben a fázisban, ciberhányos fázisában ezt biztosítani kell, és számos ilyen vetőmag vagy zöldségkultúrát lehet mondani, ahol nem tudom elkerülni azt, hogy ne legyenek nagy párolgási veszteségek, tehát öntözni akkor is kell, hogyha nagyon meleg van, és még akkor is, hogyha éppen fúj a szél. A sekély tavaink, mert mind a kettő sekély tónak minősíthető, ugye a Balaton és a Velencei tó is, ezeknek a tavaknak a vízítő területe a tó méretéhez képest kicsi, tehát arányaiban kicsi. És ami a vízgyűjtő területen történik, azt tapasztaljuk meg a tóban is, akár a Balaton, akár a Velencei tó esetében. Ugye a Velencei tónál is nagyon sokszor kongatták a vízharangot, és hogy jó, hát eltűnik a Velencei tó, hogy kiszárad. Ugye a Velencei tó többször kiszáradt a történelem során, egyébként a Balaton is, hát Mária Terézia be akarta vetni búzával, tehát hogy, de ugyakkor ezek még nem voltak szabályozottak. De ugye a Velencei tavon is épült egy zsilip, amely ugye a lefolyás szabályozza, illetve létesült a vízgyűjtő területen két tározó, amely pont azt a célt szolgálja, hogy csapadékből időszakban betárolja a vizet, megmenekíti egyébként a Velencei tavat esetleg, hogy kiöntsön. Hát ennek ugye sajnos mostanában egyre kisebb az esélye, de hát lehet, hogy 2010-es évhez hasonló csapadékmennyiségünk még a közeljövőben. És ha betározta ezt a vizet, akkor nyáron a párolgási veszteséget tudja pótolni. Nem tudja egyébként, mert ugye naponta 10-12 mm-nyi víz elpárologhat egy szabad vízfelszínről, ha meleg van és fúj a szél, tehát ennyi vizet nem tudunk a vízgyűjtőjéként betárolni, de azt a vízszint csökkenéstől tudja valamelyest pótolni. Sokszor fölhozzák ezt, hogy hát ezek a vízszint tapadások, akár a Balaton, a Velencei tónál, milyen tragikusak, főképp a turizmus, rekreáció szempontból tragikusak ezek. A Balatonon egy 70 cm-es vízállás még nem borítja föl a tónak, az ökológia teljesen normális, sőt az a normális egyébként ezeknél a sekély tavaknál, hogy van egy tavaszi maximum, és utána nyáron ezek apadásban vannak. Na de hát ugye mondjuk a Balaton déli partján fürdőzni ilyen viszonyok között, azt senki nem szeret. A nagyobb gond az ott van, hogy a felmelegedés miatt változik ugye az ökológiája elsősorban a Balatonnak, és ennek sok intőjelét láttuk, például most az árvaszúnyog túlszaporodása miatt, amely már ugye tavaly évben mutatkozott egy nagyobb gradáció, tehát lehetett számítani, hogy az idén meg még nagyobb lesz, és hát lám-lám tömegesen jelentek meg az árvaszúnyogok, olyan biomasszát képeztek, hogy az összes halat, ha összeraknám a Balatonban, az tenne ki körülbelül ekkora biomassza tömeget. Tehát ezek sokkal intőbb jelek, csak úgy, mint az algásodásnak a kérdése, amely ugye vízminőségi probléma is, hogy a Balaton vízgyűjtőjén a mezőgazdasági tevékenység, nyilván a lakossági tevékenység, a szennyvíz produkció, ezek mind-mind tápanyagot juttatnak a Balatonba, de idehozható egyébként a horgászat is, hiszen ez egyre aktívabb és intenzívebb a Balatonon, például a bojlingozás. Tehát nagyon komoly nitrogén és foszfor mennyiség kerül a Balatonba, külső terhelésnek hívjuk ezt, és bizony, ami pedig az elmúlt évtizedekben fölhalmozódott a Balaton iszapjában, ez úgynevezett belső terhelés, ez egy komoly foszfortömeg, ez is jól láthatóan hajlamos arra, hogy időszakonként felszabaduljon, és komoly algaprodukciót okozzon, illetve cianobaktérium szaporodik fel, ugye ez a bizonyos kék alga,nak nevezzük, bár nem alga, ami ugye algavirágzás formájában, hát nagyon káros természetesen, nem csak a vízminőségre, hanem általában a vízi ökoszisztémára. Tehát a klímaváltozás ezen bizony már erősen betette a lábát, de nem feltétlenül van összefüggésben a vízállással. Tehát ugye a Balatonon egy megemelt vízállással számolunk most már, néhány éve megemelték a nyári üzemi vízszintet a Balatonban. Ez növelte a vízmélységet és annak is az esélyét, hogy hőváltó réteg alakuljon ki, ahol az oxigén például nem olyan könnyen jut le a mélyebb rétegekbe. És hogyha egy ilyen oxigén hiányos vagy mentes állapot alakul ki az iszap réteg közelében, akkor elkezd a foszfor egy mikrobiális folyamatnak köszönhetően felszabadulni, és ez a foszfor, ahogy bejut a víztestbe, azt pedig elkezdi az algát felszaporítani. Tehát természetesen egy tartós vagy egy extrém kis víz növeli a Balaton felmelegedésének az esélyét, de a Balaton sajnos így is melegebb, meg a Duna is melegebb, azt se felejtsük, hogy a vízfolyásainkban is van algásodás, van a vízminőségi problémák, és sok-sok gondot okoz az oldott oxigén csökkenése, nem csak a hőmérséklet emelkedése miatt, mert ugye ahhoz kisebb oldott oxigén párosul, hanem hogy a biokémiai reakciók gyorsulnak fölfele. Persze ez a szervezet terhelés tovább nehezíti ezt a körülményt, vagy ezt a helyzetet, az pedig még több oxigén fogyaszt.
Hogyha hosszú távon nézzük Magyarország jövőjét, és itt ugye volt szó a mezőgazdaságról, meg volt szó a kukoricatermesztésről, és ezt is mondják, hogy váltani kell. Ahol eddig mondjuk kukoricát termeltünk, és nem tudjuk gazdaságosan termelni, ott váltani kell. Szóval átalakíthatja ez Magyarország mezőgazdasági térképét? Pontosan azért, hogy bizonyos növényeket a klímaváltozás miatt el kell felejteni, át kell állni más növényekre, amelyek jobban tűrik a szárazságot, kevesebb vizet igényelnek.
Tehát már elkezdte átrajzolni, ez egy nagyon lassú és nagyon hosszú folyamat. Azok, akik tervszerűen gondolkodnak a mezőgazdaságban, már jól láthatóan keresik a kiutat. És hát vannak jelek. Hát maga az, hogy a vetőmagtermesztés elkezdett áttevődni a Dunántúra, ahol még nagyobb biztonsággal lehet csapadékra számítani, ez már önmagában intőjel, és aminek nagyon nem örülhet a mezőgazdaság, hiszen vedők a természetesen ez egy jóval nagyobb hozzáadott értéket képviselő, profitábilisabb ágazat a növénytermesztésnek. És hát az is jól látszik, hogy kukorica helyett a cirok termesztés, a pohánka és mindenféle madáreleseinek a termesztése felé fordulnak bizonyos termelők, ahol is ezek a növények ugye egyrészt jobban bírják a hőstresszt, tehát nagyobb hőmérsékletben is jól fejlődnek, és jobban bírják a szárazságot. De az is megfigyelhető, hogy aki pedig öntözésben gondolkodik, az most már elfelejti azt, és eddig sem nagyon öntözték a kukoricát, egész egyszer azért nem, mert nem éri meg az áru kukoricát öntözni. Tehát valaki elővesz egy kockás papírt, meg egy ceruzát, és elkezd számolgatni, akkor rájön, hogy az öntözés költsége, ugye a berendezés amortizációja, az energiaköltség, ami a legnagyobb tétel, bár ugye a vízkészletjárulékot és vízszolgáltatási díjat egy időben nem kellett, vagy redukált módon kellett fizetni, és tartós a vízhiánysápot, amit nem kell fizetni, de ez nem tesz ki jelentős költséget, hozzáteszem az öntözés költségén belül. Szóval, hogyha ezeket valaki összeadogatja, akkor rájön, hogy gabona növény termesztés mellett nem éri meg öntözni a területet. De hát ehhez a támogatási rendszer is hozzájárul, hiszen a terület alapú támogatás, a kárenyhítési alap valamelyest tudja tompítani a gazdáknak a, hát mondjuk úgy, hogy a terméskiesését, vagy az abból fakadó károkat. Azt gondolom, hogy a támogatási rendszernek át kell alakulni ahhoz, hogy egy klímaváltozáshoz adaptálódó területhasználat és vetésszerkezeti struktúra jöjjön létre. Mint mondtam, annak nincs realitás, hogy túl nagy felületeket öntözzünk. Ennek több oka van, de leginkább ugye vízkészlet okai vannak, hogy mennyi víz áll a rendelkezésen, hiszen Magyarországon felszíni vizet használunk öntözésre, és ez még valószínűleg hosszú távon így marad, hiszen a felszínalatti vizeink mennyiségi értelemben sérülékenyé váltak, ezért ezek korlátosan használhatók öntözésre. Tehát, hogyha ilyen vízkészletekben gondolkodunk, akkor át kell alakítani a területhasználati struktúrát. Ahol pedig öntözésre van lehetőség, ott pedig olyan növényeket kell termeszteni, amelyek komoly jövedelmezőséggel bírnak, jó az öntözési reakciójuk, és ezen is el kell gondolkodni a magyar gazdának, hogy olyan hibrideket vessen, akár kukoricából is, aminek nagyon jó az öntözési reakciója. Mert ma ugye ez nem igazi öntözéses gazdálkodást, amit folytat az agrártársam, persze tisztelt a kivételnek, tehát nagy mindenki ezt magára vegye, de ugye, hogyha tulajdonképpen ugyanúgy csinálunk mindent, mintha nem öntöznénk, és hogyha agyaszáj van, akkor ráengedem az öntöző berendezés, akkor az nem lesz jövedelmező. Tehát ha valaki öntözéses gazdálkodást folytat, akkor ahhoz a fajtát is úgy kell megválasztani, tehát a biológiai alapokat úgy kell megválasztani, hogy annak jó legyen az öntözési reakciója, tehát jóval nagyobb termés többletet adjon, hogyha öntözzük. Másrészt a tápanyag utánpótlást is hozzá kell igazítani, hiszen a nagyobb biomasszához több tápanyag kell, de a növényvédelmet, a talajművelést, tehát gyakorlatilag a teljes agrotechnikát hozzá kell igazítani. Az öntözés az az agrotechnika csúcsa. Ha támogatottság nélkül marad, és tulajdonképpen egy száraz gazdálkodásra ráengedik, mint egy tűzoltó tevékenységet, akkor ez bizony nem lesz jövedelmező. És ezt a gazdák tudják. Tehát ezért nem nő rohamosan az öntözött felületeknek a nagysága. De ha például gyógy, fűszernövény termesztés, zöldségnövényzet, nagymagú zöldségeket kezdenek termeszteni, ahol egy hektáron több millió forintos haszon hozható le, vagy bevétel, akkor ehhez már lényegesen jobban elfér az öntözésnek a költsége. De ha valaki árú kukoricával próbálkozik, akkor bizony, ha ott van a tárlaszélben az öntözőberendezés, lehet, hogy akkor sem indítja el, mert mint ahogy mondtam, nem jön ki a matek.
Korábban azt mondta, hogy nagyon sürgős szakmapolitikai, mérnöki és társadalmi alkalmazkodásra van szükség, tehát egy összefogásra, hogy Magyarország hosszú távon kezelni tudja a vízügyi kihívásokat. De ez megvalósul?
A párbeszéd elindult. A tárgyalási bizottság ennek az egyik legjobb szintere és a legjobb példája, mert ilyen eddig nem volt. Az, hogy az agrártársadalom és a vízi államigazgatás ilyen szinten nagyon gyakran, nem tudom, hetente többször is egyeztessen, azért ez korábban nem volt jellemző. Tehát a párbeszéd kialakulás az nagyon fontos. Én ugye nem vagyok a politikának része, tehát nem látok a politikának a fejébe. A szakmapolitikát azért úgy látom, hogy milyen irányba igyekszik mozdulni. Az biztos, hogy egy hosszú folyamat, és hogyha kialakulnak rutinok, az nagyon fontos, tehát, hogy történik egy helyzet, mint amilyen az osztályhelyzet, hogy arra milyen rövidtávú, középtávú válaszokat kell adni. Ha ebben már kialakulnak bizonyos protokollok, akkor már ugye sokkal előrébb vagyunk. Egyébként a vízügy eddig is tette a dolgát. Tehát mielőtt nem volt operatív törzs, akkor is természetesen föltöltötte a kiskörei távozat. Tehát ugyanez volt 2022-ben, látták, hogy mekkora baj, téli asszály van. Folyamatosan emelték a duzzasztási szintet, készülve az asszályos időszakra egyébként. Akkor volt olyan helyzet, és az idén is volt ilyen, hogy kevesebb víz folyt ki az országban, mint ami befolyt. Mert ugye mindig ez a vád éri a magyar vízügyet, hogy adja, hogy kifolyjon a víz az országból, és több víz folyik ki az országban, mint ami befolyik, ami egyébként hidrológiai teljesen rendben van, mert mindenki tesz valamennyit hozzá a Dunának vagy a Tiszának a vízhozamához, mert egyébként nem lenne benne víz. De előfordultak ilyen helyzetek, feltöltésnél a nyári üzemi vízszint beállítása, akkor hogy kevesebb vízhatja el az országot. Tehát a szemléletváltás az egyébként már régen megtörtént a vízügyön belül. Tehát a 2000-es évek első részében is már arról szólt a fáma, hogy a víz visszatartásra kell figyelni. És ha visszamennék a történelembe, Kassai Jenő is ezt mondta, hogy ne engedjük ki a vizet, hiszen azok a nyári időszakban hiányozni fognak, tehát ez az elv abszolút érvényesült, de azt látni kell, hogy a mezőgazdasági aszálykár az alapvetően az agrártársadalomnak fáj, és ugye neki okoz nagy károkat, ami azt jelenti, hogy az igényeknek és a megoldásokban nekik szervesen részt kell venniük, és közre kell működniük. Tehát ez a vízügy nem elegendő. Tehát ő csak azt tudja, hogy a vizet kormányozza, aki vizet igényel, hogyha az műszakilag megoldható, akkor oda viszi a vizet, de hogy létrejöjjön egy aszálytűrő betésszerkezet, ahhoz, hogy területeket lehessen tartósan vízborítás alatt tartani, hogy valaki eltűrje azt, hogy egy tavaszi belvíz nem tűnik el, mert hogy a csatornákat föltöltöttük arra az eshetőségre, hogy vízhiány lett. Ez mind-mind olyan összefogás igényel, amit nyilvánvalóan valahol jogszabályilag is le kell követni. Hát ilyen például az, hogy 30 napos tűrési idővel kell rendelkezni, de valószínűleg ezzel még tovább kell menni ez az úton. De én azt látom, hogy ez az együttműködés, ez most már egyre erősebb, és hát nagyon reméljük, hogy ebből nem áll ki senki. Ugye a vizet a tájba program mögött lévő tárcaközi bizottság és stratégiában gondolkodik. Tehát ugye ő nem tüzet volt, hanem hosszú távon kezeli ezt az aszály kérdését, ami nem csak önmagában az öntözést jelenti, mert ugye sokan arról beszélnek, hogy azért kell vizet kijuttatni a tájba, meg a mentett oldal, hogy lehessen benne utazni. Nem erről van szó, ez egy sokkal messzebbre mutató és komplexebb célfüggvény mentén működik a tárcaközi bizottság és a energiaügyi minisztérium, ahova jelenleg a víz tartozik. Miszerint Magyarország vízháztartását hosszú távon kell javítani, mind a statikus, mind a dinamikus vízkészleteket növelni.